Ámat, ezért minden lehetséges. Jézus feltámadt, ezért minden lehetséges. Gondolj most bármire, járjon is bármi is a fejedben. Mondd bár azt a szívedben, hogy olyan jó lenne ezt hinni. A valóság, az igazság az, hogy mivel Jézus feltámadt a halálból, ezért minden lehetséges. Így köszöntelek benneteket nagyon nagy szeretettel a feltámadás ünnepén, így húsvét vasárnapján. Köszönjük a dicsőítő csoportnak, hogy hangoltátok a szívünket, és fogjuk ezt tovább is tenni. Dicsérni fogjuk a győztes királyt, aki méltó erre. És így olvassuk most Isten igéjét a feltámadás öröm üzenetével, János evangéliuma 20. fejezetéből, az első verstől a 18. versig. Így hangzik az élő Isten szava. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Idáig az ige, imádkozzunk. Dicsérünk és dicsőítünk téged, Úrunk Jézus, és szeretünk téged. Köszönjük, hogy minden lehetséges, mert te élsz és uralkodsz örökkön örökké, és visszajössz értünk, mert ahogy nem maradtál a sírban, úgy mi sem maradunk a sírban, hanem megyünk utánad, Urunk. Ott akarunk lenni, ahol te vagy, és köszönjük, Urunk, hogy te még jobban azt akarod, hogy mi ott legyünk, ahol te most is vagy. Urunk, köszönjük a mennynek az örökségét, a mennynek a zálogát a szívünkben, a drága szent lelket, és köszönjük, hogy a te lelked folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy hazaviszel minket. Dicsőség, tisztesség és erő neked, Urunk, feltámadt királyunk. Amen. Foglaljatok helyet. Látjátok mindannyian ezt a díszletet? Mindenki látja, hogy mi van itt? Ráláttok, ugye? Mi ez? Sírbelső, így van. Milyen sírbelső? Üres sírbelső. Nem teljesen. Mi a különbség e között, amit most itt látunk, és hogyha egy kicsit átalakítom, bocsánat, Ági, most mit látunk? Na most látunk egy üres sírt. És nem mindegy, hogy a sír, amit látunk, és a sír, amit Péter, János és a Magdalai Mária látott, az hogy néz ki. Mindig egy üres sírra hivatkozunk, természetesen, hiszen Jézus teste nincs ott, de ha üres lenne a sír, és üres lett volna, akkor az így nézne ki. De a sír nem így nézett ki, hanem úgy, amit az előbb itt szétromboltam néhány elegáns, laza mozdulattal, és most nem tudok olyan szépen visszaépíteni, mint Ági, de majd kérem ebben a segítségedet. A különbség jelentőségteljes és óriási. Ha Péter, János és a Magdalai Mária egy üres sírt látott volna, akkor gondolhatták volna azt, hogy nem jó sírhoz jöttünk. Gondolhatták volna azt, mint ami pletyka, szóbeszéd szájra kapott már akkor, hogy valaki ellopta Jézust. Ugye Magdalai Mária fejében ez meg is fordul, hogy ellopták az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Hogyha egy teljesen steril, üres sírt találtak volna ott, akkor bármilyen gondolatuk megfogalmazódhatott volna, hogy valami elromlott, valami nem jól működik, de nem egy teljesen üres sírt láttak, hanem ott voltak Jézus halotti leplei ebben a sírban, mégpedig nem is akárhogyan. János azt mondja magáról a saját evangéliumában, az ő nagy, évezredeken átnyúló bizonyságtételében azt mondja, hogy amikor én, a szeretett tanítvány, benéztem a sírba, és láttam a lepleket, ahogy ott fekszenek, mégpedig pontosan úgy, mint ahogy Jézus ott feküdt, egy kivétellel, a kendő, ami az arcát takarta, egy másik helyen összegöngyölítve helyezkedett el. Azt mondja János a bizonyságtételében, hogy amikor ezt láttam, akkor hit ébredt a szívemben. Nem csupán az üres sír látványa, hanem a halotti leplek elrendezése ébresztett hitet Jánosban. A kérdés tehát az, hogy mi volt olyan erőteljes üzenet néhány darab gyolcsban. Mi ezeknek a halotti lepleknek az üzenete? János az egész evangéliumát azért írja, hogy hit ébredjen a szívünkben. Hogy az, amit ő átélt ott, az üres sír és a halotti leplek látványakor, azt mindannyian átéljük. Azt akarja, hogy mindannyian úgy találkozzunk Jézussal, mint ahogy ő találkozott vele, hogy teljesen elképedjünk, hogy Jézus nem olyan és nem ott van, mint ahol mi gondolnánk, hanem Jézus hatalmasabb, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. És én is azt szeretném, hogy egy bő fél órán belül ez öntse el a szívünket. Mi volt tehát olyan erőteljes üzenet ebben a néhány darab gyolcsban? Hát az első az az, hogy megérthették, hogy Jézus testét nem lopták el. Ugye Máté evangéliumában arról olvasunk, hogy szombaton pedig összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Tehát eleve volt egy ilyen gondolat, hogy akár a tanítványok, akár mások, sírrablók, a rablásnak erre az elég groteszk formájára szakosodott bűnözők esetleg betörnek a sírba, és mindazt, amit ott találnak, azt ellopják. Amikor János benéz a sírba, és látja ott a halotti lepleket, akkor azonnal tudhatja, hogy Jézus testét nem lopták el. Miért? Hát azért, mert a sírrablók valószínűleg elvitték, vagy eldobták volna a lepleket is, a kendőket is. Hát ki megy úgy be egy sírba, hogy raboljon, pláne, hogy elvigye valakinek a holttestét, hogy előbb kibugyolálja. Tehát ez egy elég erőteljes jelzés volt a hatóságok számára Jézustól, hogy szó sincsen erről. Az én testemet nem lopták el. És János láthatta, hogy a kendők, a leplek úgy fekszenek ott, hogy látszódott benne, hogy ebben nemrég még egy embert csavartak be. Hogy ezekben a leplekben nemrég még egy ember feküdt, de most a test nincs ott, de a leplek formázzák a testet. Hol van akkor a test? A másik, ami Jánosban egy szempillantás alatt megfogalmazódhatott, az az, hogy Jézus üzeni, hogy visszatér. Miért futhatott át ez János agyán? Azért, mert az ókori étkezési kultúrában az összehajtogatott kendő az azt üzente a vendéglátónak, hogy ide még visszatérek. Hogyha egy vendégségben, az étkezésnél a vendég összehajtogatta a szalvétáját, a kendőt, amit adtak, hogy megtörölje a száját, ha ezt összehajtogatta, akkor azzal azt akarta üzenni a vendéglátónak, hogy még visszatérek. Na most, amikor Jézus összehajtogatva ott hagyja az arcát takaró kendőt, valahol a sírban, máshol, mint ahol egyébként a fejét takarta volna, akkor erre a kulturális szimbólumra hivatkozik, hogy nem fejeztem még be a munkát. Jövök vissza. Nem ide a sírba, de jövök vissza, még visszatérek. A harmadik, hogy Jézus nem kapkod. Jézus nem kapkod, hanem figyel a részletekre. A mi Istenünk nem felszínes Isten, hanem odafigyel arra, ami történik, és üzenetet hagy a részletekben is. Korábban Lázár feltámasztása kapcsán olvastunk halotti leplekről és az arcot takaró kendőről is, mégpedig így. Jézus hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel és hagyjátok elmenni. Ennek a halotti lepelnek az arcot fedő kendő része hol van ekkor? Ott van rajta Lázár arcán. Kijön a halott a sírból, ahogy néhány héttel ezelőtt beszéltük, és a mozgása nem lehetett szemet gyönyörködtető, mert ahogyan bebugyoláltak valakit egy ilyen halotti lepelbe, azzal egyúttal összekötözték a kezeit és lábait is. Ráadásul már csak azért sem mozoghatott Lázár kecsesen, mert az arcát kendő takarta. Jézus arcát fedő kendő az viszont máshol van összegöngyölítve, a sírban, egy másik helyen. Üzenet. Fiúk, lányok, kedves tanítványaim, kedves világ, én nem úgy hagytam el a sírt, hogy kapkodtam volna, hogy siettem volna. A dolgok a maguk rendje szerint történnek. Az atya feltámasztott engem a halálból, ahogyan előre megmondtam. És volt időm arra, hogy azt mondjam, hogy na ebből ennyi elég volt. És volt időm arra, hogy ezt a kendőt, ami az arcomat takart, ezt összegöngyölítsem, és üzenjek nektek, hogy visszatérek, jövök vissza, ahogyan megígértem. Szépen elrendeztem, üzenetként nektek. A megváltásban nincs kapkodás. A feltámadásban nyugalom van és rend. Isten figyel a részletekre. Nem kapkod, nem siet, hanem elvégzi azt, amit akar, amiért jött. Amikor az életed dolgairól van szó, volt már, hogy úgy érezted, hogy na hát ez a területe az életemnek, vagy az a helyzet, amiben most vagyok, az biztos nem olyan, ami Isten különös érdeklődésére tartana számot. Voltál már így? Hogy azt mondod, hogy nekem ez a dolog nagyon fontos, Uram, de hát megmerem kockáztatni, hogy azért számodra ez nem olyan nagy jelentőségű. Ne gondolj így magadra, vagy az élethelyzeteidre. Jézus figyel a részletekre, és nem kapkod. Nincsen olyan részlete az életednek, amire azt mondaná, hogy ez nem fontos. Hogy ne nyavajogjál már itt nekem, hát ez csak a felszín, de engem a mély dolgok érdekelnek. Hát hogyha Jézus nem figyelne a részletekre, és nem akarna bemutatkozni minden apró részleten keresztül, az életed minden egyes helyzetén keresztül, ha nem figyelne erre, akkor teljesen mindegy lett volna neki, hogy hogyan fekszik az arcát takaró kendő a feltámadás után. Érzitek ennek a jelentőségét? Nincsen olyan részlet az életedben, ami Isten figyelmére ne tarthatna számot. Hogyha Isten valamire azt mondja az életedben, hogy ez most nem fontos, az se úgy mondja, hogy hagyjál már engem ezzel, én a komoly dolgokért jöttem, mint a feltámadás, te meg itt nyöszöröksz. Hanem azt mondja neked, hogy gyere, beszéljük meg. És miután átbeszélgettétek a dolgokat, azt mondja, hogy most ez nem olyan fontos. Az egyik legmegrendítőbb, és mégis egyúttal legmélyebb párbeszéd a Bibliában, az egy olyan helyzetben hangzik el Isten és Mózes között, ami nagyon fájdalmas, de Isten ezzel a hanyagbaráti eleganciával beszél Mózeshez, és azt mondja neki, hogy innentől kezdve ez nem fontos. Azt mondja Mózes háromszor is, hogy kértem az Urat, hogy bocsássa meg a vétkemet, amit miattatok követtem el. A ti lázadásotok, elégedetlenségetek miatt ráütöttem a botommal a sziklára. Azt mondtam, hogy vizet fakasztok nektek, tessék íme. És Isten pedig azt mondja, hogy Mózes, ez az én privilégiumom lett volna, de te most visszaéltél az én nevemmel, ezért nem mész be az ígéret földjére. Amiért 40 éven át dolgozik. És azt mondja Mózes, hogy háromszor kértem az Urat, háromszor beszélgettem vele arról, hogy kérlek, Uram, hadd menjek be. És a harmadik alkalommal azt mondja neki Isten, hogy elég, ne is hozz szóba többé ezt a dolgot. Hát akár hányszor gondolok erre, elfacsarodik a szívem. De két dolog miatt. Az egyik az az, hogy hát kevés olyan nagy szolgája volt az Úrnak, mint Mózes. És nem láthatta meg azt, amiért 40 éven keresztül dolgozott, csak messziről, távolról, és nem láthatta meg. De a másik, ami torokszorítóan gyönyörű a számomra, az az a baráti kapcsolat, amikor azt mondja Isten az ő barátjának, hogy elég, ne hozz szóba többé ezt a dolgot. Annyira puha, annyira kedves, annyira baráti, és mégis annyira határozott. Isten figyel a részletekre. Nem fogja azt mondani, hogy ez most nem fontos. Hanem azt fogja mondani, hogy gyere, beszélgessük át. És hogyha ő azt mondja, hogy ez most nem fontos, akkor neked is meg kell értened a szívedben. De egyébként Isten számára a részletek, az életed apró részletei fontosak és üzenetértékűek. Minden, amit átélsz, Isten keze nyomát hordozza magán, mint az összegöngyölített arcot fedő kendő. Nem kapkodunk. Innentől kezdve a megváltás műve elvégeztetett. Nem kapkodunk. Gyere, menjünk együtt. Nyugalomban, békességben. Azért mondhatja ezt Jézus, és azért beszél erről az összehajtogatott kendő, mert a feltámadás még a mennyet is megnyugtatta. A feltámadás olyan erejűnek bizonyult, hogy még a mennybe is nyugalmat és békességet hozott. Miért mondom ezt? Azért, mert azt látjuk az egész feltámadási történetben, hogy még az angyalok is üldögélnek. És nem akarom az angyalok nagyságát elbagaterizálni, de muszáj így fogalmaznom, hogy üldögélnek. Hát amit Pisti felolvasott a bevezetőben, vagy amit most olvastunk az igében, hát nézzétek. Amint Magdalai Mária ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Bent ül a két angyal a sírban. Máté ugyanezt a történetet a következőképpen fogalmazza meg. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Nem tudom, hogy a kettő angyal közül ez, aki a kőre ült, az egyik volt, de azt is el tudom képzelni, hogy ez egy harmadik angyal volt, mert annyira izgathatta még a mennyet is, hogy mi történik itt, hogy nem voltam még angyal, de hogyha angyal lennék, akkor úgy elképzelném ezt a mennyei beszélgetést, hogy Uram, hadd menjek én is, hadd nézzem meg, hogy tényleg ott volt a halott király. Hát nekem ezt a sírt látnom kell, meg szeretném látni, Uram, az arcukat, amikor odajönnek, és nem lesz ott senki. Szóval akár kettő, akár három angyal, de látni akarták, hogy mi történt ott. És leültek. Az angyalokra nem jellemző a Bibliában, hogy ülnének. Különösen akkor nem, hogyha nem emberi alakban jelennek meg, hanem angyali minőségükben. Ha emberként jelennek meg, akkor nem idegen tőlük, hogy leüljenek, mint ahogy például Gedeonnak megjelenik az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. Jóás fia, Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Önmagában ez a helyzet is beszédes, hogy az Úr soha nem siet. Az Úr nem kapkod. Amíg Gedeon éppen azon dolgozik, hogy valahogy megmentse azt a néhány véka búzát, hogy a betörő rabló csapatok vagy a vámosok ellopják tőle, addig az Úr angyala leül a cserfa alá. Nem rohan oda hozzá, hanem leül és beszédbe legyedik vele. Vagy amikor Ábrahámhoz jön a három angyal, a három férfi, hogy Izsák születésének a hírét hozzák, akkor leülnek és együtt esznek Ábrahámmal. De amikor az angyalok angyali minőségükben jelennek meg, hát akkor egyáltalán nem üldögélve látjuk őket. Akkor úgy látjuk őket, mint akik ott állnak Isten trónja mellett, és kiterjesztik a szárnyukat, úgy látjuk őket, mint akik befedezik a frigyládát, Isten dicsőségét, úgy látjuk őket, mint aki megjelenik például Józsuénak, kivont karddal, és azt mondja, hogy én vagyok a seregek vezére. Hogyha ez Jézus volt, még ő sem ült le. De ezek az angyalok ülnek, és nyugodtak. Ezért mondom, hogy üldögélnek. Láthatóan nem kapkodnak. Mert a feltámadás a mennyet is megnyugtatta. Hát képzeljétek el, még akkor is, hogyha minden pontosan tervszerűen zajlott. Az angyalok nem minden tudók. Az angyalok nem látnak a jövőbe. Az angyaloknak annyi hatalma van, amennyit Isten éppen rájuk ruház. Az angyalok annyit látnak a jövőből, amennyit Isten kijelent nekik. Amikor lezajlott a beszélgetés az atya és a fiú között, hogy ki megy el, hogy megmentse őket. És Jézus azt mondja, ahogyan a Zsoltár is idézi, hogy íme megjelentem, ahogy a könyvtekercsben írva van rólam, itt vagyok, Uram, hogy a te akaratodat teljesítsem. Amikor ez a beszélgetés lezajlott a mennyben, akkor az angyalok csak úgy nézhettek, hogy hisszük, hogy ennek jó vége lesz, mert Isten soha nem hibázik. De hogy fog ez pontosan végbe menni, és hogy fog az megtörténni, hogy a tökéletes fiú, az Isten fia meghal, és aztán feltámad a halálból, ez hogy fog megtörténni pontosan, ezt nem tudhatták az angyalok. Ezért aztán lehetett bennük némi izgalom. Amikor a nagypénteki eseményekről beszélgettünk 2 nappal ezelőtt, nem véletlenül hivatkozik Jézus arra, hogy 12 légiónyi angyal áll készenlétben. 12-szer 6000 állig felfegyverkezett angyal a mennynek minden erejével, hogy megvédjék a királyt az emberek gonoszságától, hogyha a király úgy dönt. De a király úgy döntött, hogy feláldozza magát, értünk. Szóval ezek után, az események után, hogy szombaton Jézus az apostoli hitvallás szavaival élve alászállt a poklokra, elment a holtak hazájába, ott sem tétlenkedett, nem mondta azt, hogy most már pihenek ekkora események után, hanem elment a holtak hazájába, és hirdette az evangéliumot azoknak, akik még nem hallhattak róla, mert előtte éltek a történelemben. Sorjáznak, remélem ti is látjátok, sorjáznak azok a történetek, amelyek arról beszélnek, hogy Jézus nem pihen, amíg a megváltás művét el nem végzi. És szombaton a megváltás műve még nem fejeződött be. Szombaton még a holtak hazájában prédikált, és hívta az örökké valóságban mindazokat, akik a Noé napjaiban engedetlenek voltak. De vasárnap, amikor feltámad a halálból, akkor minden megnyugszik. Mert innentől kezdve minden hatalom újra az övé. Ezért mondom azt, hogy mivel Jézus feltámadt, ezért minden lehetséges. Vegyél egy nagy levegőt. Most igazán vehetsz egy mély levegőt. Jó kezekben vagy. Hogyha azt mondod, hogy Jézus az én Uram és Istenem, akkor nem eshet bántódásod. Hát milyen Isten az, akit te az Uradnak mondasz? Az utolsó leheleteig azon van, hogy mindenkit megmentsen. Pirátust, Barabást, Málkust, a holtak hazájában szenvedő embereket, minden lélegzetével azon van a A lator, akit mellette feszítettek keresztre, mindenkit meg akar menteni, és be akar húzni a királyságba. Folyamatosan. És amikor elvégzi a megváltás roppant munkáját, ott minden megnyugszik, ott kisimul. És innentől kezdve azok számára, akik hisznek benne, akik kapcsolatban vannak a feltámadt Jézussal, a menny békessége árad a szívébe. Annak a tudata, hogy most már minden rendben van. Csak meg kell várni, míg Jézus hazavíz bennünket. Ami a mennynek ezen az oldalán még káosz és fájdalom, az a másik oldalon már rend és nyugalom. Ezen az oldalon még kapkodás, fájdalom, sírás, értetlenség, mindaz, ami Máriát jellemzi, a másik oldalon teljes rend, nyugalom és békesség. Jézusnak volt ideje arra, csak képzeld magad el, volt ideje arra, hogy feltámad, és fogja az arcát takaró kendőt, és összehajtogatja. Ahogy megtanította őt Mária kicsi korától kezdve. Ruhát hajtogatni, azt meg kell tanulni. Emlékszem arra az időre, amikor anyukámnak elfogyott a türelme, és azt mondta, hogy kisfiam, most már meg kell tanulnod összehajtogatni a saját ruháidat. Biztos vagyok benne, hogy Jézust is meg kellett tanítani összehajtogatni a ruháit. És a feltámadás utáni első pillanatokban erre van gondja. Arra van gondja, hogy üzenetet hagyjon a tanítványoknak, és ő is vesz egy nagy levegőt, a feltámasztott új, dicsőséges tüdejét teleszívja a levegővel, és azt mondja, hogy összehajtogatom. Minden rendben van. Nem kapkodunk. És hogy végigfuthat az agyában, hogy nem sokára jönnek. Jönnek a tanítványok. Hogy fognak csodálkozni? Pedig megmondtam. Tehát mindig egy kicsit értetlenek voltak. Nem baj. Így szeretem őket. Így szeretem őket. Meg aki 2000 év múlva fognak élni tanítványok, ők is ilyen értetlenek lesznek. Nem baj. Őket is így fogom szeretni, és kész vagyok elmagyarázni újra és újra. És üzenetet hagyok nekik. Visszatérek. És van rátok időm. Van rátok időm. És az életetek részletei fontosak. Mint ahogy egy kis kendő is számomra fontos, hogy üzenetet hagyjak. De itt a másik oldalon még minden rendezetlennek tűnik, és fájdalmasnak, és káoszosnak. Mert ezt olvastuk, hogy Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Azt mondja az ige, hogy Mária látja az angyalokat. Nem arról van szó, hogy a könnyeitől nem látja jól, hogy ezek angyalok. Látja az angyalokat. És hogy reagál? Teljesen mindegy, hogy ülnek-e ott angyalok. Úgy reagál, hogy figyelmen kívül hagyja őket. Hát, angyal még ilyet nem látott. Az angyalokra általában úgy szoktak reagálni az emberek, hogy halálra rémülnek, és amikor az angyalok azt mondják, hogy ne félj, utána érdeklődővé és izgatottá válnak, hogy mi az Úr üzenete. Itt nem egy angyal van, hanem kettő. Mária látja őket. Reakció? Semmi. Nem érdekel, hogy itt vagytok. Nem érdekel, hogy most éppen lehet, hogy hozzátok Isten üzenetét, az érdekel, hogy a fájdalmamat oldja fel valaki, de ezt nem tudja feloldani, mert nincs itt az én Uram. A feltámadás felül akarja írni a gondolkodásunk megszokott kereteit. Olyan könnyen bele tudunk ragadni egy-egy élethelyzetbe. Olyan könnyen be tudunk szorulni egy-egy gondolkodásba. Ugye még biológiailag is azt mondják a tudósok, hogy a helyzetek idegi kapcsolatokat alakítanak ki az agyunkban, szinapszisokat. És ezek a szinapszisok minél többször ér bennünket egyforma esemény, annál vastagabbak. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy változzatok meg a ti értelmetek megújulása által, azzal Pál apostol arra hív, hogy építs ki új szinapszisokat az agyadban. Kezdj el úgy gondolkodni, hogy megítélhesd, hogy mi az Isten akarata. Ehhez igazítsd hozzá a gondolkodásodat. Na hát ez történik itt Máriával, hogy még ez a felismerés nem történt meg. Benne vagyunk a saját elakadásainkban, a saját gondolkodási sémáinkban, a saját keretrendszerünkben, és nem látunk ki belőle. Máriának megjelenik két angyal, és Mária negligálja őket. Lehet, hogy ezért később a mennyben bocsánatot kért. Annyira le voltam foglalva a saját fájdalmammal, hogy észre se vettelek benneteket, fiúk. Bocsánat. De a feltámadás felül akarja írni a gondolkodásunk megszokott kereteit, és meg akar minket tanítani otthonosan mozogni az Isten királyságában. Ez az egész történet, ahogy János Jézus feltámadását bemutatja, minden ízében könnyed. Azt érzékelteti, hogy a feltámadás az a hétköznapjaink részévé akar válni. Elindult Mária szavára Péter és a tanítvány, akit Jézus szeretett. Már beszéltük, hogy János a saját evangéliumában mindig így hivatkozik magára. Fontos volt számára az az identitás, hogy engem Jézus szeret. Tehát elindulnak kezdetben, aztán az izgatottságtól, meg a lelkesedéstől egy idő után már futnak ez a két barát, akik valószínűleg gyerekkoruktól kezdve ismerik egymást, mert egy helyen nőttek fel, egy vállalkozásban dolgoztak, vagy két vállalkozásban, de kollégák voltak, aztán együtt lettek Jézus tanítványai, és János nem szégyeli beleírni az evangéliumba, hogy hát bizony Péter leelőztelek futásban. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett, megelőzte Pétert, és előbb ért oda a sírhoz. Hát ez van Péter. Ezt innentől kezdve olvasni fogja minden keresztény a világ végezetéig, hogy gyorsabb vagyok nálad futásban. Könnyed az egész. A feltámadás része a hétköznapjainknak. De aztán János azt is leírja, hogy nem voltam elég bátor benézni a sírba. De te, Péter, te bátrabb voltál nálam. Látjátok, hogy milyen szeretetteljes a saját barátjával, aki később a vezetője lesz. Olyan szeretetteljes. Minden könnyed. Mint ahogyan Jézus is hanyag eleganciával, az igazi nagysághoz méltó eleganciával beszél Máriához. És azt mondja, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Hát miről szoktál így beszélni, hogy elmegyünk. Felmegyünk Pestre. Elmegyünk meglátogatni a rokonokat. Felmegyek a mennybe, jövök vissza. Semmi különleges. Miért kell azt mondani Máriának, hogy ne érints még engem, mert még nem mentem fel az én atyámhoz? Hát azért, mert abban a pillanatban, hogy Mária felismeri, hogy Jézus itt van, meg akarja ölelni. Meg akarja ölelni. Mert Mária azért sírt, mert végig futott az agyán, hogy mi van akkor, ha Jézus tényleg végérvényesen meghalt. Máriát, a magdalai Máriát hogyan jellemzi az Isten igéje? Úgy jellemzi, az első dolog, amit megtudunk róla, hogy a magdalai Máriából Jézus 7 ördögöt űzött ki. És amikor Máriát elönti az a gondolat, hogy Jézus nincs többé, akkor egyúttal elönti őt az a félelem is, hogy mi lesz akkor most? Mi lesz Jézus nélkül? Vissza a régi életembe? De én oda nem akarok visszamenni. A feltámadás által Jézus meg akar tanítani minket otthonosan mozogni a királyság meg a föld között. Ahogyan neki kibejárása van a mennybe, úgy van neked bejárásod az Isten királyi trónusához. Ezt tudod? Bejárásod van az Isten tróntermébe. Ezek nem csak szavak. Ezt mondja az új élethelyzetedről, az új életedről, az új otthonodról, ezt mondja az Isten örökkévaló szava. Hogy bejárásod van a mennybe. A szemeinkkel még nem látjuk, de az erejét, a hatalmát érzékeljük. Az ősz óta szoktam nektek mondani, hogy úgy érzékelem, hogy a gyülekezetünk egy szellemi szintlépésben van. Isten olyan oldaláról kezd el nekünk bemutatkozni, ahogyan még eddig nem ismertük. Pénteken itt imádkoztunk, és vallást tettünk a bűneinkről, és megvallottuk, hogy ha bármi nagyobb a szívünkben, mint Jézus keresztje, akkor annak nincs ott maradása, hanem megvallottuk, hogy Jézus keresztje mindennél nagyobb a szemünkben, a szívünkben, az életünkben. Januárban 3 hétig böjtöltünk. Minden hónap utolsó csütörtökén böjtre és imádságra hívunk benneteket. És az elmúlt héten 2 testvérem is azt mondta, hogy az a szolgálat, amiben állok, az olyan szellemi támadásokat hoz, hogy megfordult a fejemben, hogy ha ezt tudom, hogy ezzel jár, akkor tényleg megéri ezt vállalni. Tényleg megéri szolgálni az Urat, hogyha egyébként az ördög támadásai elérik az életemet? És mind a ketten azt mondták, hogy persze, aztán arra jutottam, hogy igen, megéri, határozottan igen, de az ne legyen titok előttünk, hogy az az ember és az a gyülekezet, ami elkezdi komolyan venni az evangéliumot és a feltámadás erejét, az olyan területre lép be, amit az ördög nem akar kiadni a kezéből. A feltámadás arra hív bennünket, hogy tanuljunk meg otthonosan mozogni a királyságban. Vállaljuk az Isten által ránk bízott feladatokat, és álljunk is ki, mert az Isten hatalma nagyobb, mint bármi más. Pál apostol a saját bizonyság tételét fogalmazza meg a római levélben. A következőképpen. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Krisztus szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen, amen, amen. Ez a lényeg. Ebben áll a feltámadás ereje. Miért tudott ilyet mondani Pál apostol? Azért, mert átélt üldöztetést, éhínséget, fegyvert, nyomorúságot, szorongattatást, átélte ezeket. Megfordulhatott a fejében, hogy megéri-e? Hogyne? De arra jutott, hogy mindezeken diadalmaskodunk a feltámadt Jézus Krisztus által. Nektek nem fordult meg a fejetekben, hogy miért van köztünk ennyi beteg? De nem olyan, aki náthás, hanem olyan, akinél rosszindulatú daganatot diagnosztizálnak. Vagy olyan, aki leesik és úgy beveri a fejét, hogy az élete kétséges. Vagy olyan, akinek a tüdeje majdnem leáll, és úgy kell a sürgősségére vinni. Pénteken hazamentünk az istentiszteletről, és péntek este 10 órától szombat estig a 4 gyerekemből 3 folyamatosan hányt. Egy olyan istentisztelet után, ahol kihirdettük Jézus hatalmát. Persze van úgy, hogy a gyerekek elkapnak betegségeket. Igen. Persze van olyan, hogy valaki leesik a létráról, meg olyan, hogy valakit sürgősségire visznek. Meg az emberek ezen a földön megbetegszenek, és az emberek ezen a földön meghalnak. Mi ebben a különleges? Hát egy részről semmi. Ezek a dolgok történnek. Más részről nem kerülhetjük meg, hogy azt mondjuk, hogy a gyülekezetünk egyre jobban szeretné megismerni az Urat. És egyre többet teszünk ennek érdekében. És az ördög pedig kikér bennünket magának. De mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Amen. Így van. Nagyon kereken mondjunk erre egy áment. Amen. Így van. Mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk Jézus által. Amen.